A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervisz, földmérő és térképész iroda. Toposzervisz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója a Visit Hargita, a családbarát desztináció. visithargita.ro
5 perc elmúlt 4:11, jó napot kívánok, Agyagási Levente vagyok. A tavalyi évhez hasonlóan 2025-re is 100 ezer a romániai munkaerőpiacra újonnan belépő külföldi munkavállalóból álló kvótát állapít meg a bukaresti munkaügyi minisztérium. Sok külföldit láthatunk a vendéglátásban, az építkezésben, de ugyanígy kukásautókon vagy a sírások körében is. A munkáltatók azt mondják, kevésbé igényesek, strapabíróbbak, fegyelmezettebbek a romániaiakhoz képest a külföldi vendégmunkások. Mi jellemzi ma a hazai munkaerőpiacot, hol vannak a hazai munkavállalók, és miért van szükség vendégmunkásokra? Erről beszélgetünk mai műsorunkban. Meghívottam Szatmári Zsolt, munkaügyi szaktanácsadó, tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást!
Telefonszámunk 0265-22-20-22, SMS számunk 0740-274-165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyi-radio.ro. Amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Mi jellemzi ma a hazai munkaerőpiacot?
Elsősorban a bizonytalanság. A vállalkozók részéről azt tapasztalom, hogy egy elég nagyfokú bizonytalanság van jelen. Egyrészt nem igazán látják, hogy milyen irányba fog elindulni a gazdaság, növekedni fog, vagy esetleg csökkenni. Viszont ami a munkaerőt illeti, ott is bizonytalanság van, mert évek óta folytatódik egy, most már azt mondanám, hogy krónikus személyzethiány. És jóval hosszabb ideig kell toborozzanak a cégek. Az embereknek a szakképzettsége, szakképzettség minősége is csökkent, és próbálnak pillanatnyi, rövidtávú megoldásokat találni, és ez egy vállalkozás szempontjából mindenképpen bizonytalansághoz vezet.
Mennyire befolyásolják a kormány megszorító intézkedései a munkaerőpiacot? Van már érződik a hatása?
Hát kezd érződni, ugye a tavaly év végén egy csomó egyrészt bürokratikus, adóbevallási törvénymódosítások történtek, de ugyanakkor az adózás is megnőtt egyes adóneveknél, és szerintem várható, hogy ez tovább fog nőni, ez még csak a kezdet. Ezek mind-mind összeadódnak, és egy ködös jövőt eredményeznek, amit a vállalkozó végig kell éljen, és ezek szerint kell tervezzen.
Tehát gyakorlatilag ezek a megszorító intézkedések megint csak elnyomják, gondolom, a gazdaságot, akár a munkaerő szempontjából is a fekete piac felé.
Igen, hát a változtatásoknak az egyik fő célja ugye a fekete gazdaságnak a visszaszorítása. Viszont mivel nagyon egyik napról a másikra történnek, ugye adótörvénykezésben nem is lenne szabad ilyen egyik hétről, egyik hónapról a másikra változásokat hozni, hatáshelyzetbe hozzák a vállalkozókat. És akkor ők megpróbálnak mindenféle kiskaput kitalálni. Ezek közül egy része törvényes, más része lehet, hogy kevésbé.
Miért veszélyes az a munkavállalóra nézve, hogyha belemegy bizonyos kompromisszumokba a munkavállalást illetően? Tudjuk, hogy olyanok vannak, hogy vagy 4 órával van bejelentve, vagy ezek a bizonyos kiskapuk, amelyeket hát úgy próbálnak kijátszani, hogy a vállalkozó is meg tudjon élni. A munkavállaló is viszonylag nagy fizetést kap, viszont nem fizetik utána a bizonyos járulékokat. Ez a munkavállaló szempontjából hosszú távon miért előnytelen?
Mindenképp előnytelen, viszont a válaszomat egy picit messzébbről kezdeném. Az utóbbi években határozottan észrevehető a vállalkozói részről egy igény arra, hogy lehetőleg minél inkább hivatalosan, minél inkább tisztességesen az állam fele dolgozni, és...
De ha az állam nem engedi, csak lehúz még egy bőrt rólunk, akkor...
Igen, és ez, tehát a jó indulat megvan, de sokszor nem érezzük azt a visszahatást, a pozitív visszahatást az állam részéről. Ami a munkavállalókat illeti, ugyanúgy egy részlegesen hivatalos alkalmazás ugye bizonytalansághoz vezet. Mert, és azt mondanám, hogy az utóbbi időben főleg a nagyon alapfokú végzettséget igénylő munkákban jelenkezik. Ahogy egy picit fennebb megyünk a vállalati hierarchiában, ott azért már nem létezik, vagy nagyon elenyésző mennyiségben létezik a nem hivatalos alkalmazás. Tehát bizonytalanságot hoz, ugye a nyugdíjnak a jövendőbeli nyugdíj alapnak a csökkenése, de sajnos ezek az emberek nem gondolkoznak hosszú távon. És amikor interjúkat tartunk, amikor ügyfelekkel tárgyalok, talán nálunk is az egyik fő szempont abban, hogy elkezdjünk és segítsünk toborzásban különböző cégeknek, cégvezetőknek, az, hogy mennyire tisztességesen, mennyire becsületesen bánnak a munkavállalóikkal, a munkatársaikkal. Nagyon fontos, és azt látjuk, hogy azoknál a cégeknél, ahol elterjed a hír, hogy hivatalosan, minden hivatalos, tisztességesen vannak alkalmazva, oda jobb minőségű emberek kezdenek jönni, hogy alkalmazkodni szeretnék.
Hihetünk a hivatalos statisztikákban a munkanélküliséget illetően, hiszen ott csak azok vannak nyilván tartva, akik jelentkeznek ugye a munkaerő ügynökségnél, szóval ez a, én most nem is tudom, nem is néztem, néhány százalékos munkanélküliség.
Igen, alacsony a hivatalos munkanélküliség. Hát persze ebben annyira hihetünk, amennyire mindannyian tudjuk, hogy hinni lehet. Viszont valóban nagyon egyre nagyobb számú közösség, munkanélküli közösség nem jelenik meg ezekben a statisztikákban. És itt főleg az idősebb generációra gondolok. 45 plusz, 50 plusz. Ezeknél a személyeknél a munkanélküliségi időszak jóval hosszabb, mint a fiatalabb generációnál. Azt mondanám, hogy körülbelül egy olyan 40-45 évig átlagosan egy személy 6-11 hónapig munkanélküli, ez statisztikák alapján, van akinek egyik hétről a másikra sikerül új munkahelyet találni, van akinek nehezebben, viszont az 50 plusznál ott ez az időszak nagyon megnő. Tehát beszélünk több mint egy évről, több mint két évről. És
ez miért van?
Hát azért, mert a munkaadók, a cégek szeretnének fiatalabb, erőteljesebb alkalmazottakat felvenni.
De ugyanakkor legyen tapasztalatuk, jó?
Hát, ugyanakkor legyen tapasztalatuk is. Viszont sokszor azt észlelhetjük, hogy az idősebb generációból hiányzik adott technikai készség, tehát számítógép felhasználás, különböző informatikai rendszerek felhasználó szinten való ismerete. Ugye most egyre inkább részünkké válik a mesterséges intelligencia, az új generáció, a fiatalok gyakorlatilag ebben nőttek bele. És sokszor a vállalkozó egy rövid távú számításban azt mondja, hogy legalább ezt a képzési költséget megspórolom, mert a gyerek megtanulta otthon kezelni az okostelefonját.
Igen, itt azért mosolyogtam, miközben beszélt, mert nagyon jó, hogy megtanuljuk kezelni az okostelefont, de mindemellett egy villanykörtét nem igazán tudunk kicserélni.
Igen, ez egy nagy gond, és úgy, amit az előbb mondtam, a technikai, technológiai ismeretek, viszont a villanykörte, de lehet az vízszerelés, villanyszerelés, bárminek az ismerete sajnos hiányos. Függetlenül attól, hogy fiatal, középkorú, a nyugdíj előtt állóknál még jobb esettel találkozunk. De, és itt az oktatás hiánya, az oktatás minősége a főhívás.
Az állam mennyire motiválja a munkavállalást, hiszen ha láthatjuk azt, hogy ha valaki munkanélkülivé válik, akkor felajánlanak neki bizonyos képzéseket, vagy átképzéseket, és addig folyosítják ezt a bizonyos, hát nem túl nagy összegű munkanélküli segélyt, amíg azt hiszem kétszer elutasít egy állást, vagy hogy van ez. Ez az egész rendszer az állam részéről hogyan látja, mennyire a munkavállalók érdekében van kitalálva?
Ez a rendszer, ahogy ma működik, se a munkavállalók, se a munkaadók érdekét nem szolgálja. Egy bürokratikus lépés, a képzéseknek a, most nem akarom azt mondani, hogy mindennek, de a képzések többségének a minősége gyenge, és messze nem közelíti meg a gazdaság által igényelt képzéseket. És csak egy rövid példával jönnék, ugye számítástechnika. Igen, az 50 pluszos generáció kevésbé érzi ennek a számítástechnikának a fontosságát. Viszont őket meg lehet tanítani. Ott van a szakmai tapasztalat, és egy hatékony, gyakorlatias, igazán eredményorientált képzésben őket vissza lehetne hozni a munkaerőpiacra. Viszont itt egy óriási felelőssége lenne például a helyhatósági, az önkormányzatoknak, polgármesteri hivataloknak, megyei tanácsoknak, a rengeteg, és most csak így Marosvásárhely, Maros megye szintjén. Ugye van egy csomó állami épület, ahol esetleg termek, tantermek állnak rendelkezésre, és ebben helyi vállalkozókkal közösen lehetne egy komoly szakképzést indítani, avval, hogy az idősebb kategóriát, nem beszéltünk ugye a fiatalokról, akik külföldre mennek remény hiányában. És a szakképzésnek, a felnőtt képzésnek a beindítása és hatékony működtetése egy nagy lélegzetvételt jelentene a vállalkozói közösségnek.
Ez miért nem történik? Hiszen én úgy tudom, hogy ez Európai Uniós elvárás is egy életen át tartó tanulás folyamata. Papíron megvannak ezek a képzések. Állandóan látjuk, hogy ilyen uniós alapokból ilyen képzéseket tartanak, olyan képzéseket tartanak, főleg a közintézményeknél. Gyakorlatilag az történik, hogy senkit nem érdekel, de kötelező, nem tudom én időközönként részt venni egy szakmai továbbképzésen. Jó esetben kapnak egy oklevelet, és az élet megy tovább.
Igen, uniós követelmény, programok léteznek, viszont a mezőn, ugye a piacon, a munkaerőpiacon azt látjuk, hogy nincsenek szakemberek, nincsenek szakértők, nincsenek olyan személyek, akik azt a gazdaságot tudják továbbvinni, amit az új, a technologizált, informatizált gazdaság jelent.
Magáncégeknél divat a szakmai továbbképzők szervezése, hiszen hát ugye megint csak oda tartunk vissza, hogy folyamatosan kell tanuljon az ember azért, hogy helyt tudjon állni a munkaerőpiacon, hiszen változik a technológia, ennek egyesek örülnek, mások nem annyira, de van kapacitásuk arra, hogy cégen belül szervezzenek szakmai továbbképzőket?
Igen, ez az egyetlen lehetősége egy komoly magánvállalatnak, hogy tovább éljen, fejlődjön és virágozzon. És több 10 olyan erdélyi céget tudnék felsorolni, akik felvállalták önköltségre, 100%-osan önköltségre a fiatalok szakképzését. És önerőből tantermeket építettek, rendeztek be a cégeikben, vásároltak külön gépeket arra, hogy azokon az új munkatársak tanulhassanak.
De tulajdonképpen ez kényszerhelyzet számukra.
Abszolút kényszerhelyzet, viszont egy vállalkozónak a sivatagban is túl kell élni. És ez egy olyan helyzet, amikor ha nem lép egy vállalkozó, és nem kezdi el önerőből tanítani, egy idősebb mestert felvenni, egy mentort, aki tanít, akinek az legyen a dolga, hogy a tudását átadja a fiataloknak, akkor gyakorlatilag a cég közép, nem beszélve hosszú távon, nagyon veszélyezteti a fennmaradását.
A cégek, a cégvezetők általában felhördülnek, amikor a kormány a minimálbér emeléséről dönt. Ennek a növelése hogyan befolyásolja a munkaerőpiacot?
Mindenképpen a költségek növekedéséhez vezet. Egy vállalkozó sem szereti, hogyha a költségei a profit rovására vannak. Viszont ugyanakkor az is igaz, hogy egyre kevesebb munkavállaló van minimálbéren alkalmazva. Tehát ez statisztikákból látszik. Persze, még mindig a százalékban nagy százalékot jelent, viszont ez folyamatosan csökken, és a vállalkozónak mindig meg kell találni azt a sávot, ahol be tudja vonzani a munkavállalót, hogy ne menjen el egy konkurens céghez, hogy ne menjen el külföldre dolgozni, és hogy hosszú távon megérje őt képezni azért, hogy a jövőben több profitot hozzon.
Ilona írja SMS-ben, jó napot kívánok, ne feledjük, hogy a menekültek és vendégmunkások külön állami támogatásokat, kedvezményeket is igényelhetnek, mint a tábori lakhatás, képzés, stb. Csak vállaljanak hiány szakmákat, mint például a mezőgazdasági munkák. Miért ne tenni fordítva ugyanezt a helybéli munkavállalók külföldön? Ilona írja. Egyébként igaz, hogy az állam valamilyen szinten beszáll a külföldi vendégmunkások alkalmazását végző cégeknek a támogatásába anyagilag is?
Az alkalmazást végző cégek valamilyen szinten támogatja, de inkább azt mondanám, hogy bürokratikus szinten. Uh-huh. Tehát megvannak a külföldi munkaerőnek a behozó csatornái, akkor azokat ugye belügyminisztérium, munkaügyi minisztérium, mindenhol elég operatívan kell elvégezni a munkavállalói engedélyek kibocsátása. Tehát főleg ezen a téren történik támogatás.
Uh-huh. Mert hogy gyakorlatilag sok munkavállaló azt mondja, hogy hát ha a munkáltató annyit költene rám, mint amennyit költ egy külföldről jövő vendégmunkásra, talán én is itt maradnék, hiszen ez egy furcsa helyzet, mert hogyha nagy részük ugye olyan területen vállal munkát, ami minimál bérrel jár, tehát hogyha minimál béren lakást fenn kell tartani, távol a családtól élni kell, akkor nem biztos, hogy annyira kifizetődő lenne. Valamiféle támogatás csak kell, hogy létezzen az állam, az illető cég részéről, és akkor a hazai munkavállaló meg jogosan mondja azt, hogy hát akkor nekem miért nem jár lakáspénz, vagy napi díj, vagy akármi.
Mindenképp egy romániai vállalkozónak az első opciója, azt mondom, az első és második opciója a hazai munkaerő alkalmazása. Mert bármilyen szempontból, kulturális szempontból, gazdasági szempontból, tudás szempontjából, azért ugye mindig azokat a személyeket
Meg egyáltalán a kommunikáció,
szempontjából
tudja megértetni vele, hogy mit
azokat a személyeket vállalkozunk, akikkel ez nagyon könnyen megy. Viszont amikor nincsen, és amikor szükség van, és a kedves hölgy SMS-ben is jelezte, ugye mezőgazdaságban. Tehát most tavasszal kezdődik a mezőgazdasági kampány, ahol emberekkel dolgozzanak a mezőn. Ősszel jön a betakarítási kampány, ahol emberekre van szükség. Nem egy hónap múlva, nem két hónap múlva, hanem most. És ezt nagyon sok munkaadó, nagyon sok vállalat úgy tudja megoldani biztonságosan, hogy külföldi munkaerőt alkalmaz.
Ez hosszú távon jó, megoldja ezt a problémát, ami a munkaerőhiányt jelenti ma Romániában?
Szerintem ez addig fogja megoldani a problémát, ameddig nem történik egy komoly reform a munkaügy terén. A munkapiac terén, a képzések terén, az oktatás terén, a külföldre távozott munkaerőnek a visszavonzása terén, komoly stratégiák, hosszú távon működő tervek. Addig ez lesz.
Igen, ez a reform gondolom, hogy nem csak a pénzről szól, mert hogyha holnaptól luxemburgi fizetést kapnánk, nem biztos, hogy a munkamorál valamit is változna.
Nem, és azt mondanám, hogy a pénz nem első, másod vagy harmadik szempont, hanem egész egyszerűen reményt adni azoknak az embereknek, akik most készülnek elmenni, vagy akik azon gondolkoznak, hogy esetleg hazajönnének, és az infrastruktúrát megteremteni arra, hogy őket újból a román gazdaságba bevonzani.
Egy hallgatót köszöntök, halló, jó napot kívánunk!
Jó napot kívánok, János vagyok.
Tessék
mondani. Én egy szerény dolgot szeretnék megmondani. Mind beszélünk arról, hogy munkaerőhiány van. Ellenben arról nem beszélgetünk, hogy mi vezetett ide. Hát az én meglátásom szerint pontosan az úgynevezett vállalkozóknak az agresszív viselkedése az alkalmazottaikkal szembe. Mert bizonyos személyek valamiféle úton, módon, senki által meg nem kérdett módon valamennyire pénzt tesznek, és úgymond neki fognak válaszkodni. De ezek az emberek nem tudnak, nemhogy az emberekkel foglalkozni, a családjukkal se tudnak rendesen beszélni és viselkedni. De ezek az emberek teszik azért, hogy nagyon sokan elmentek. Egy másik dolog, hozzuk a külföldi vendégmunkásokat. Hát ez nincs rendben, de hát de ez van egyelőre. Ellenben vannak országok, ahol nyilvános, tudott dolog, hogy egy vendégmunkás meddig ülhet, milyen feltételekkel, hogyha odajön, nem nősülhet, nem mehet férjhez, és két év, három év után vissza kell menjen. Nem hosszabbítják meg tovább, ahogy is hívják, hát a tartózkodását. Ez itt nálunk nincsen. Miért nincsen? Hát azért, mert jobb zavarosba halászni, és aztán majd a hasznot zsebre tenni, és nem törődni az emberekkel. Tehát ez vezetett ide. Nekem is volt részem, ilyenbe Vásárhelyt egy bizonyos cégnél dolgoztam, és a cégvezetők nem bírják, nem tudják elviselni azt, ha az alkalmazottja szakmailag sokkal többet tud, mint ő. Ellenben fizetést nem akar neki adni. De ez vezetett ide, és amíg ezen nem változtatnak, és nem kérdezik meg a cégvezetőket, hogy állj meg komám, hát egy év alatt neked honnét lett ilyen-ilyen autót, kacsalábon forgó kastélyod, meg stb., hát addig csinálják ezt, és csúfot űznek az emberekből, egyszerűen. Ez egy, mintha egy terv lenne az embereknek az elűzése innen, én ezt érzem.
Igen.
Köszönöm,
köszönjük szépen. Hát azért én ennyire nem általánosítanék, lehet, hogy van ilyen, és valóban tapasztalhatunk ilyeneket, de ön ezt hogy látja?
Semmiképpen se lehet általánosítani. Én azt látom, hogy a vállalkozók nagyon nagy százaléka tisztességes, próbál valamit építeni, nem csak az ő és a saját családja részére, hanem azoknak a munkatársaknak és családjaik részére, akik ott vannak. Mert a legtöbb vállalkozó, és ez emellett kiállok, azért egy jó nagy felelősséget vállal azokkal a személyekkel szembe, akiket alkalmaz. Úgyhogy lehet, hogy vannak ilyen esetek, és nagyon sajnálom, hogy az úriember ilyen élményt kellett átéljen, viszont a javaslatom az, hogy próbáljon tisztességes céget, tisztességes cégvezetőt találni, aki mellett tud dolgozni, mert biztos, hogy fog találni. Sok ilyen van.
Igen, hát mert hogy talán így éri majd megvállalkozni, hiszen külföldi vendégmunkásokkal, vagy tudom, máshonnan jött emberekkel, akikkel ugye a kulturális különbségek is kiütköznek, talán nem is értik azt, hogy mi történik, hogy miért kell az ember jól érezze magát a munkahelyén, mert ma már a legtöbb munkahely nem gépi munkahely, hiszen azt a gépek végzik, hogy beülök 8 órát, aztán hazamentem, nem érdekel semmi. Ezt azt hiszem, hogy a vállalkozóknak is be kell látniuk.
Egyetértek, viszont ugyanoda jutunk ki a reform szükségességére. A valódi működőképes reform, nem csak amit papíron leírunk, és utána elfelejtünk.
Azt olvasom, hogy egy tanulmány arra mutat rá, hogy 2034-re, tehát kevesebb, mint 10 év múlva a Z-generáció, a munkaerőpiac mintegy 40, vagy a munkaerő mintegy 40%-át fogja kitenni, így a vállalkozásoknak mindenképpen alkalmazkodniuk kell a generáció preferenciáihoz. Hogyan látja, mennyire rugalmas ma a munkaerőpiac, mennyire találkozik a kereslet és a kínálat, mert hogy ugyanebben a tanulmányban olvastam, hogy hát bizony a fiataloknak mások az elvárásaik, mint az, amit a vállalkozó adni tud, vagy ígérni tud bár nekik, hiszen jó fizetést kérnek, rugalmas munkaidőt akár. A vállalkozó meg ezt egy kicsit másképp gondolja. Szóval lát esélyt arra, hogy az elkövetkező 10 évben ez valahogy összetalálkozik, ez a kereslet és a kínálat?
Igen, én meg vagyok győződve, hogy ez össze fog találni. Valóban létezik jelenleg egy törés a Z-generáció, illetve az X-generáció között. Tehát nem kell elfelejteni, hogy a két generáció teljesen külön világban nőtt fel. És az a Z-generáció, akiről most azt mondjuk, hogy kevésbé akar dolgozni, meg egy csomó más jelzővel illetjük, olyan gyakorlatilag egy könnyű gyerekkort éltek át, és egy könnyű fiatalkort. Az idősebb generáció, X, meg az azelőtti generáció, ugye, egy nélkülözésekkel teli gyerek és fiatalkort ért át. Amikor lehetősége adott a munkára, akkor éjjel-nappal más nem csinál, csak dolgozott azért, hogy egy jobb jövőt teremtsen. A fiataloknak a jobb jövője megvan. És ezért a fiataloknak mások az igényei, mások a céljai. És azok a cégvezetők, akik ezeket az igényeket és célokat ügyesen tudják összeállítani, úgy, hogy egy fiatalnak kihívást jelentsen abban a vállalatban dolgozni, az megnyerte a fiatalt, és határozottan állítom, hogy ugyanolyan értékes lehet egy ilyen fiatal, mint egy 20-30 évvel ezelőtti fiatal.
Hogyan viszonyuljunk akár vállalkozóként, akár munkavállalóként a mesterséges intelligenciához? Azzal riogatnak, hogy majd robotok mindent megcsinálnak helyettünk, és egyébként azt mondják, hogy talán az informatikusok lesznek a legnagyobb bajban, hiszen ők kidolgoznak egy olyan rendszert, amely majd elvégzi a munkát helyettük, és akkor ők majd munkanélküliek maradnak. Szóval lehet ennyire sarkítani, hogyan látja?
Igen, határozott választ erre én nem tudok adni. Viszont én nem látom épp a feketének a jövőt. Úgy, ahogy gondoljunk vissza, az utóbbi 20 évben annyi technológiai forradalom történt, mint azelőtt a történelemben összesen, vagy még több. És ez egy olyan lépés ennek a technológiai forradalomnak egy újabb lépése. szerintem sok mindenben tud segíteni az embereknek a felelőssége, hogy ezt a mesterséges intelligenciát a jóra használják, de én azt hiszem, hogy teljesen át fogja változtatni a gazdaságot, teljesen új szakmák fognak megjelenni, új iparágak fognak megjelenni, és épp ezért mondtam a műsorunk elején, hogy az állami intézményeknek ezt be kell látni, és időből készíteni fel a munkaerőt, a lakosságot erre a nagy változásra. Mert hogyha ez megtörténik, akkor nem fogunk a mesterséges intelligenciára mint egy mósra tekinteni, hanem egész egyszerűen mint egy eszközre, amelyik segíthet minket abban, hogy fejlődjünk, hogy gyorsabbak, pontosabbak legyünk, és csak egy példát hoznák fel. Egy vállalkozó ismerősömmel beszéltem, aki régebb egy londoni számítástechnikai IT cégben volt igazgató. Időközben hazajött, itt egy nagyon sikeres vállalkozást vezet. És azt mondja, hogy jelenleg egy maréknyi vásárhelyi emberrel többet, jobbat, hatékonyat tud elérni, mint, már nem emlékszem, 30 vagy 40 emberrel Londonban 10 évvel ezelőtt. És ez irányba fog elmenni a gazdaság, ugyanúgy az emberek másfajta munkát kezdenek, másfajta tevékenységeknek fognak neki látni, mert egyelőre még emberhiány van.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervisz, földmérő és térképész iroda. Toposzervisz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója a Visit Hargita. Minden, amit Hargita megyéről tudni kell. visitharkita.ro
Mai műsorunkban ennyi fért, meghívottam Szatmári Zsolt munkaügyi szaktanácsadó volt. Én köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésekre.
Köszönöm szépen, mindenkinek sok sikert kívánok.